A világ egyik leghíresebb és legjobb befektetője, Warren Buffett mondta egyszer, hogy az első részvényét még 11 éves korában vásárolta, 1942. áprilisában, vagyis a II. Világháború kellős közepén, jóval a világháború vége előtt. Ő annak ellenére vásárolt, hogy nagy volt a bizonytalanság, és gyakorlatilag ez a szemlélet azóta is jellemző rá. Egyszerűen nem próbálja meg kitalálni, hogy mi fog majd történni a világban, hanem hogyha egy eszköz attraktív a számára, akkor Buffett befektet, és kitart a stratégiája mellett. Egyébként egy híres mondás a Buffettnek az, hogy félj, amikor mások mohók, és légy mohó, amikor mások félnek. Én azt gondolom, hogy egy katonai konfliktus, főleg, hogyha nagy hatalmak is érintettek benne, az tökéletes táptalaja a félelemnek.
Jó napot, sziasztok! Ez itt a Portfólió szerdánként megjelenő heti podcastje. Én Orosz Márton vagyok, és itt van velem a stúdióban kollégám Nagy Viktor, a Portfólió részvény rovatának vezető elemzője. Szia, Viktor!
Sziasztok, üdvözlöm a hallgatókat!
És hát Viktorral most arra keressük a választ, hogy hogyan reagálnak a tőzsdék egy potenciális vagy valós háborús konfliktusra. Hát azért most látunk ilyet a környezetünkben, egyelőre azért potenciális. És hát arra is keressük a választ, hogy hogyan érdemes befektetni ilyen körülmények között, mennyire befolyásolják ezek a tényezők a tőkepiacokat, és azt fontos hozzátennünk, hogy a beszélgetés február 15-én kedden délelőtt rögzítjük, tehát minden információnk, minden tudomásunk eddig a pillanatig működik. Viktor, én egy picit messzebbről kezdeném. Mennyire lehet azt kijelenteni, hogy van valós hatása a tőzsdék működésére, minden részvény árfolyamára egy háborús konfliktus lebegtetésének, vagy esetleges kitörésének? Hát konkrétan például egy szomszédos, vagy egy közeli, mondjuk európai országban. Tehát a kérdésem az, hogy kijelenthető-e az, hogy ez egy olyan tényező, ami mindenképp befolyásolja az árfolyamokat, például a magyar vagy az európai tőzsdéken.
Így van, egyértelműen kijelenthető, és hát ezt láttuk gyakorlatilag az elmúlt hetekben. A részvénypiaci árfolyamok azok jellemzően estek, alaposan megnőtt a volatilitás, és a befektetők gyakorlatilag különböző forgatókönyveket kezdtek el beárazni, vagy az orosz, vagy a NATO oldaláról érkező nyilatkozatokba kapaszkodnak a piaci szereplők, és hát attól függően, hogy ez most a deeszkaláció, vagy pedig a konfliktus elmérgesedése irányába mutat, mozdulnak el a tőzsdék is. Egyébként, hogy mennyire nem egyértelmű az események, vagy a mostani esemény a kimenetele. Ez jól mutatja, hogy egy nagy alapkezelő nemrég megjelent prezentációjában az áll, hogy 60% esélyt adnak egy békés kompromisszumnak, hogy a feszültség az fokozatosan oldódik majd a felek között, 30%-os valószínűséget adnak kismértékű beavatkozásnak, tehát katonai konfliktusnak, és 10%-ot pedig egy teljes körű inváziónak. Tehát már önmagában a 10% is egy nagyon magas szám az invázióra, de hogy annak az esélye, hogy valamiféle fegyveres konfliktus lesz, az összesen 40% ennél a nagy alapkezelőnél, ami egy ijesztően magas szám.
Ugye mi most az orosz-ukrán konfliktus kapcsán beszélgetünk itt a tőzsdei lehetőségekről, de nézzük már meg egy picit egy kis történelmi visszatekintés jelleggel, hogy mondjuk az elmúlt évtizedek geopolitikai feszültségeinek, gondolok itt terrorcselekményekre, katonai konfliktusokra, ezeknek mik a tőkepiaci tapasztalatai?
A jó hír az, hogy az elmúlt évtizedek katonai támadásainak, geopolitikai feszültségének vagy terrortámadásainak a tapasztalata az, hogy a részvénypiacok relatíve gyorsan kihevernek egy-egy ilyen eseményt. Ugye gondolhatunk például a 2017-es észak-koreai válságra, amikor Észak-Korea számtalan rakétakísérletet hajtott végre, és a gyakorlatilag New York lángba borításával fenyegetőztek. Szintén 2017-ben történt a szíriai bombázás, amikor vegyi fegyverek bevetése után támadta meg az Egyesült Államok az Assad rezsimet. És hogyha ezt a két konfliktust nézzük, akkor gyakorlatilag a vezető részvényindexek világszerte néhány százalékot estek, és néhány nap alatt ledolgozták ezt az esést. De akár gondolhatunk a 2001-es szeptember 11-i terrortámadásokra, ami ugye mindannyiunknak az emlékezetében egy nagyon markáns eseményként él, és azt gondoljuk, hogy ott egy nagyon durva tőkepiaci esés korrekció történt. És egyébként ez valóban igaz is, hiszen egy hét alatt közel 13%-ot esett a világ egyik legfontosabb részvényindexe az S&P 500, viszont utána gyakorlatilag 3 hét alatt kiheverte, és már magasabban állt az S&P 500, mint a terrortámadás előtt. Tehát ebből is látszik az, hogy nagyon markáns, nagyon erős események is oda vezetnek, hogy bár történik korrekció a tőzsdéken, de relatíve gyorsan kiheverik. Egyébként készült ezzel kapcsolatban egy tanulmány, hogy a II. Világháború óta eltelt időszakban 24 katonai konfliktus terrorcselekményt vizsgáltak meg, hogy ezek után hogyan reagált az amerikai részvénypiac. És hát a számok gyakorlatilag azt mutatják, hogy az S&P 500 részvényindex átlagosan valamivel több mint 5%-ot esett egy-egy ilyen eseménynél, és a mélypontot közel egy hónap alatt érte el a részvénypiac, és hát szintén közel egy hónap kellett ahhoz átlagosan, hogy kiheverje ezt a fajta megrázkódtatást, és magasabban álljon, mint az esemény előtt. Tehát látszik az, hogy igen, van hatása, de az is látszik, hogy a befektetők relatíve gyorsan túl tudják tenni magukat rajta, és hát sokan meglátják a lehetőséget az esésben.
Hát igen, ez egy jó kérdés, hogy akkor mik a tapasztalatok, hogy egy ilyen esemény alkalmával, befektetői szemmel, mondjuk mikor érdemes belépni a piacra?
Igen, ezt is megvizsgálták, és egy tanulmány alapján azt mondhatjuk, hogy az amerikai katonai konfliktusok idején hogyan reagálnak a részvénypiacok, és az adatokból azt a következtetést vonták le, hogy a fegyveres konfliktusok előtt bizonytalan időszakban jellemzően esnek a részvényárfolyamok. Az esemény bekövetkeztekor, tehát például a háború kirobbanásakor, vagy a terrorcselekmények után, azonban jellemzően emelkednek a részvénypiacok. Kivételt nagyjából azok az események jelentenek, ahol váratlanul kitörők konfliktusok vannak. Ilyenkor a konfliktus kitörésekor természetesen esnek az árfolyamok, és hát hevesebb is az árfolyamreakció. Összességében egyébként tehát akkor az a tapasztalat, hogy amikor a válságok kezelése megtörtént, és megnyugtatóan sikerült rendezni a konfliktusokat, akkor a részvénypiacok már a lokális mélypontjukhoz képest jóval feljebb állnak, tehát az már késő akkor beszállni a tőzsdékre, amikor már megnyugodtak a kedélyek.
Nekem az jutott eszembe egyébként, hogy amiket emlegettél az előbb, terrortámadásokat, vagy egyéb hasonló cselekményeket, azért az radikálisan eltérnek a mostani helyzettől. Például azért, mert nagy hatalmak állnak egymással szemben, azért Ukrajna is egy hatalmas ország nagyon komoly erőforrásokkal. Ráadásul Oroszország azért sok szempontból az egyik legfontosabb globális tényező. Hát szerintem elég, hogyha csak az olaj és a gáz kitermelésre gondolunk.
Így van, és hogyha már nagyhatalmakat említünk, akkor itt ugye már jóval többről szól a történet, mint Oroszországnak és Ukrajnának a konfliktusa. Itt már gyakorlatilag Oroszországon NATO-val áll szemben, nyugati szövetségesekkel, és már az Amerikai Egyesült Államok is benne van ebben a konfliktusban. Tehát így van, ahogy te is említetted, Oroszország fontos olaj- és gázkitermelő, nagyon fontos exportőr, és hogyha nem is arról beszélünk, hogy mondjuk a konfliktus következtében kiesnek kapacitások maga a fegyveres konfliktus miatt, de hogyha szankciókat vetnek ki Oroszországgal szemben, ugye, amiket már egyébként be is lengettek, akkor a globális kínálatból az orosz kínálat egy része kieshet, ez pedig rövid távon nagyon fontos nyersanyagokban hozhat rendkívüli áremelkedést, így például az olaj és a földgáz árában. Ráadásul a helyzet az rendkívül kiélezett most, ugye egy energiaválság kellős közepébe toppant bele ez a geopolitikai feszültség. Az európai gáztárolók egyébként is nagyon alacsony töltöttségűek, erre figyelmeztet nemrég a Gazprom is, és hát ha megnézzük, hogy tavaly Oroszország szállította Európába, az Európába importált földgáznak több mint a harmadát, gyakorlatilag semmelyik félnek nem érdeke az, hogy fennakadások legyenek az orosz olajszállításban vagy gázszállításban, ami egyébként nagyon sok konfliktus túlélt már. Tehát itt gondolhatunk 1979-re, a szovjet-afgán háborúra, 1991-re, a Szovjetunió összeomlására, vagy 2014-re, a Krím oroszországos csatolására. Tehát ezeket a konfliktusokat mind túlélték a hosszú távú gázszerződések és a gázszállítás. Túl nagy üzlet Oroszországnak az olaj és a gáz, amelyek együttesen jelentős részét adják az orosz adóbevételeknek, csak a gázszállítás az körülbelül a 6%-át. Tehát minden esetre bármilyen fennakadás egy nagyon rossz pillanatban érinti az európai földgázpiacot, és hát az európai energiakrízis kellős közepébe érkezik meg. Ez a konfliktus, és a pandémia miatt egyébként is élénkül a nyersanyagok iránti kereslet, miközben a kínálat relatíve korlátos, ráadásul Európában pedig zajlik az energiaátmenet, tehát eleve egy magasabban állnak már az árak, mint akár egy évvel ezelőtt.
És mondjuk mik azok a nyersanyagok, amikre érdemes még figyelni, hogyha Oroszországról beszélünk, azért nem csak olajról és gázról van itt szó Oroszország esetében.
Így van. Azért is nagyon érdekes, izgalmas, vagy aggodalomra okot adó a mostani helyzet, mert hogy Oroszország több fontos nyersanyag szempontjából is egy kiemelt kitermelő globálisan. Oroszországban van a föld részkészleteinek közel 10%-a. Oroszország az egyik vezető alumíniumgyártó, ott van a Rusal nevű alumíniumgyártó cég. A globális alumínium kínálatnak közel 6%-át adja Oroszország. Ezen kívül ott van a Nornikkel, Nickel, ez a világ vezető nikkel és platina előállító cége. Oroszország adja a világ palládium kínálatának több mint 40%-át, tehát az ipari fémekben és a nemes fémekben is egy globális nagyágyú Oroszország. És hát ott van még a mezőgazdasági terményeknek is a piaca. Ebből a szempontból is izgalmas az orosz-ukrán konfliktus, hiszen Oroszország a világ legnagyobb búza exportőrje, Ukrajna pedig a világ harmadik legnagyobb kukorica exportőre és negyedik legnagyobb búza exportőrje, tehát nagy szereplőkről beszélünk a gabonáknak a piacán. Vagyis, hogyha a szankciók életbe lépnek, akkor ezeknek a nyersanyagoknak az exportjára is hathat, akkor pedig az pedig komoly sok hatást okozhat ezeknek a nyersanyagoknak a piacán.
De mondjuk ezek a nemes fémek, hogyha jól értem, leginkább az IT iparágban és a hardware technológiában meghatározók, akkor mondjuk ez az iparág most igen csak döcög az elmúlt hónapokban, vagy az elmúlt egy évben. Hát, hogyha jól értem, akkor itt komoly további fennakadásokra számítotok egyébként?
Így van, erre is lehet számítani, de azért ennél már jóval többről van szó, hiszen például a nemes fémeknek egy jelentős része az energiaátmenetben is fontos szerepet tölt be. Különböző berendezésekbe, eszközökbe szerelik be, és az elektromos autózáshoz is elengedhetetlenek. Tehát, hogyha így nézzük, akkor számtalan olyan iparág van, amelynek a termékeit érinti ez, és ahol fennakadásokat okozhat.
Én azt gondolnám, hogy ha részvénypiacokat nézzük, hogy egy ilyen konfliktus az elsősorban Oroszország részvénypiacait érinti. Jól gondolom ezt, és mit láttok ott, milyen mozgások vannak most az orosz piacokon?
Igen, Marci, jól gondolod. Abszolút, ezt látjuk egyébként, a tapasztalatok ezt mutatják, hogy jellemzően lokálisak szoktak maradni ezek a történetek. Persze hullámokat vet a globális tőkepiacokon is egy-egy ilyen esemény, de alapvetően a nagy hatások azok mindig lokálisan jelentkeznek, és hát ezt láttuk most egyébként az orosz részvénypiacon is. Ami egyébként már nem most az elmúlt napokban került nyomás alá, hanem már hónapok óta erről beszélhetünk. A dollárban jegyzett RTS orosz részvényindex értéke tavaly október végétől idén január elejéig elveszítette az értékének a harmadát. Tehát itt egy nagyon komoly mozgásról beszélünk, és hát hogyha megnézzük az egyes komponenseket, rögtön adódik a Gazprom, amely az egyik legnagyobb szereplő az orosz részvénypiacon, és az orosz energetikai cég részvényárfolyama tavaly október eleje óta ötödével esett. A vállalat az 1000 szállal kötődik Európához, az esetleges szankciók érzékenyen érinthetik a működését, bár az értékesítésének a nagy része hosszú távú szerződésekkel van védve, de összességében hathat negatívan rá a különböző, vagy hathatnak a különböző szankciók. Egyébként pedig kifejezetten olcsó a Gazpromnak a részvénye. Ha valaki nyugat-európai, vagy főleg amerikai részvényeken edződött, akkor gyakorlatilag értelmezhetetlenül olcsók a Gazpromnak a papírjai. 4-es alatti pépere rátán forognak a papírok, de hát azt is látjuk közben, hogy nagyon erős politikai kontroll alatt működik a vállalat, nem feltétlenül piaci alapon, és hát ezt árazzak a befektetők.
És akkor felmerül a kérdés, hogy hogyan érinti az európai vállalatokat az orosz-ukrán konfliktus. Feltétlenül azt kellene nézni, hogy azok a papírok, amiben fektetünk, azok mondjuk kapcsolatban legyenek az orosz gazdasággal. Vagy ez ettől független?
Abszolút függ tőle, tehát megnéztük azt, hogy hol a legnagyobb a kitettség, és azt láttuk, hogy elsősorban a bankszektoron keresztül látszik nagy orosz kitettség. Azt is látjuk, hogy sem az orosz, sem az ukrán bankpiac nem egy könnyű piac, tehát rendkívül volatilis, de nagyon durván alulpenetrált még mindig, és hát a jó években kiemelkedő megtérülést lehet elérni ezeken a bankpiacokon. Nem véletlen, hogy számos európai pénzintézet komoly pozíciókat épített ki Oroszországban és Ukrajnában is. Egyébként az orosz piacon az olasz, a francia és az osztrák bankok a legerősebbek, vagy hát nekik van a legnagyobb kitettségük ott. Hogyha neveket kellene mondani, akkor Raiffeisen, Sogen, Unicredit, ezek állnak az élen, akár több 10 milliárd eurónyi kitettséggel Oroszországban, és hát az első fecske egyébként a Raiffeisen volt, amelyik egy jelentős céltartalékot már megképzett az esetleges Oroszország elleni szankciókra, nem is örültek neki a befektetők, esett is rá az árfolyam, tehát azt látjuk, hogy nagy a pénzintézeteknek a kitettsége, de nem csak ott nagy. Beszélhetünk arról, hogy például a BP-nek közel 20%-os részesedése van a Rosneft nevű orosz vállalatban, a Shell részesedést vásárolt Oroszország első LNG üzemében, ami az ország cseppfolyósított földgáz exportjának gyakorlatilag a harmadát bonyolítja le. Mindannyian ismerjük a Metro kiskereskedelmi láncot, amely Magyarországon is jelen van. ennek a német cégnek a bevételének közel tizede, a profitjának pedig a hatoda jön Oroszországból. Vagy ott van a Carlsberg, amely megvásárolta a Baltika nevű orosz sörgyártót. Ennek a sörgyártónak a piaci részesedése az orosz piacon 40%, tehát jelentős kitettsége van ennek a vállalatnak.
Jézusom, is. Remélem, a sör nem fog drágulni.
Nyilván annak is lehet rögzíteni az árát. Szóval, hogy számtalan vállalatot látunk, bankszektor, kiskereskedelem, olajipar, európai vállalatok bevásároltak az elmúlt években Oroszországban, és ezek a kitettségek most nem nagyon segítenek, főleg a részvényárfolyamnak nem segítenek.
Hát tudjuk azt, hogy azért mi elég közel vagyunk ehhez a konfliktushoz, úgyhogy azt feltételezem, hogy a magyar tőzsdei cégekre is lehet hatása ennek a feszültségnek. Egyébként már csak azért is, mert ahogy az előbb is emlegettük, sok olyan magyar cég van, amelyik jelen van mondjuk az ukrán piacon, az orosz piacon, vagy komoly üzleti érdekeltségei, partneri kapcsolatai vannak orosz vagy ukrán cégekkel.
Igen, ez abszolút így van, és két céget érdemes kiemelni a magyar tőzsdén, amelyik érdemi kitettséggel rendelkezik Oroszország és Ukrajna felé. Az egyik az OTP, a másik pedig a Richter. Az OTP Oroszországban és Ukrajnában is jelen van. Oroszországban 135 bankfiókkal, Ukrajnában 85-tel ennyit üzemeltetnek. A bankcsoport alkalmazottainak a közel a negyede egyébként Oroszországban dolgozik. Ők egyébként ügynökökként vannak foglalkoztatva, tehát az ottani üzletmenethez ez passzolt jobban. Egyébként, hogyha a mérlegfőösszegeket nézzük, akkor az ukrán bank az nagyobb, egyébként a profit szempontjából is, mint az orosz, így a bankcsoporton belül. Az ukrán banknak a mérlegfőösszege 911 milliárd forint, az orosz banké pedig 746 milliárd forint, hogyha összesen nézzük, akkor mérlegfőösszeg alapján 6,5%-ot, egyébként a hitelállomány alapján pedig 8%-ot ad az OTP csoporton belül az orosz és az ukrán operáció, és egyébként a profitból is szépen kiveszik a részüket, hogyha a tavalyi első 9 hónapnak az eredményét nézzük, akkor összesen 16%-ot hoztak profitban a bankcsoporton belül, tehát egy komoly kitettséggel rendelkezik az OTP. A másik papír, és a másik vállalat, amelyiknek még nagy a kitettsége, az pedig a Richter. A Richter Oroszországban jelentős forgalmat generál. Ez a piac egyébként a legnagyobb forgalmú piac az Egyesült Államok után, tehát most ez a második számú piaca. A Richternek a gyógyszergyártási árbevételnek közel 17%-át adta Oroszország. Ukrajnának a súlya egyébként jóval kisebb, a 10 milliárdos forintos forgalmat realizált tavaly az első 9 hónapban, ezzel egyébként a top 10 piac között volt. Tehát Oroszország és Ukrajna is meghatározó a Richter szempontjából. Egyébként az orosz-ukrán konfliktus elsősorban az árfolyam változásokon keresztül hat az értékesítési bevételekre, de a gyógyszergyártás is végez egyébként a Richter Oroszországban. 1996 óta van jelen ott gyártóüzemmel, és a vállalat teljes éves késztermék mennyiségének mintegy 16%-a keletkezik Oroszországban, tehát ott is jelentős a kitettsége.
És hát persze ilyenkor adódik a kérdés, hát mondjuk, hogy ismerve a múltbeli példákat, meg ugye ezeket a tőzsdei hatásokat, amikről az előbb is beszéltél, adódik a kérdés, hogy mibe érdemes most akkor fektetni, mit tudunk, hát nem is tanácsolni, de esetleg ötletként megfogalmazni a hallgatók felé.
A világ egyik leghíresebb és legjobb befektetője, Warren Buffett mondta egyszer, hogy az első részvényét még 11 éves korában vásárolta, 1942. áprilisában, vagyis a második világháború kellős közepén, jóval a világháború vége előtt. Ő annak ellenére vásárolt, hogy nagy volt a bizonytalanság, és gyakorlatilag ez a szemlélet azóta is jellemző rá. Egyszerűen nem próbálja meg kitalálni, hogy mi fog majd történni a világban, hanem hogyha egy eszköz attraktív a számára, akkor Buffett befektet, és kitart a stratégiája mellett. Egyébként egy híres mondás a Buffettnek az, hogy félj, amikor mások mohók, és légy mohó, amikor mások félnek. Én azt gondolom, hogy egy katonai konfliktus, főleg, hogyha nagyhatalmak is érintettek benne, az tökéletes táptalaja a félelemnek.
És hogyha egy kicsit, hát hogy is mondjam, csak konkrétabbak szeretnénk lenni, nekem egyébként, amikor előzetesen beszélgettünk erről a podcastról, akkor az jutott az eszembe, hogy hát ilyenkor aranyat kell venni, hiszen mindenki aranyba fektet konfliktusok esetén, pláne háborús konfliktusok esetén, és az arany az egy szuper stabil dolog, de hát azért azt is tudom, hogy az elmúlt években nem volt egy túl rózsás az arany árfolyama, és hát azért vannak, hogy is mondjam, csak kételjeim, mondjuk a fizikai arannyal kapcsolatban.
Egyébként nem csak neked jut ez eszedbe, a feleségemmel, amikor beszélgettem erről a podcast ötletről, akkor ő is egyből ezt mondta, hogy nyilvánvalóan aranyba kell fektetni, és meg is néztem azt, hogy hogyan teljesített az arany azokban az időszakokban, amikor háborús konfliktusok voltak. És hogy egy hosszabb időtávon tekintünk vissza, akkor azt látjuk, hogy voltak olyan időszakok, amikor kifejezetten jól teljesített az arany. Háborús időszakokban ilyen volt a 70-es évek vége, ott 78-ban iráni forradalom, 79-ben afganisztáni szovjet megszállás, szintén 1979-ben egy iráni túszdráma történt. Azokban az években, a 70-es évek végén egyébként kifejezetten jól teljesített az arany, kétszámjegyű vagy akár háromszámjegyű emelkedést is tudott produkálni. Viszont, hogyha az elmúlt hónapokat nézzük, akkor nagyon furcsán viselkedett már az arany, és sokak szerint egyszerűen kiment a divatból. Tehát, hogy a befektetők fókuszában már nem ez áll, nem ehhez a termékhez nyúlnak, amikor baj van a világban. Korábban infláció elleni védelemként, vagy bizonytalan időkben biztos menedékként tekintettek rá, és hát kevés jobb helyzet lehet egyébként az arany jó teljesítményéhez, mint a mostani, hiszen nem csak geopolitikai feszültség van, hanem még nagyon durva inflációs időszakot is élünk. Ezekben az időszakokban pedig jellemzően jól szokott teljesíteni az arany, de az elmúlt hónapokban nem ezt láttuk, egy kifejezetten visszafogott teljesítmény nyújtott.
Hát lehet, hogy azért, mert mondjuk a digitális aranya, hogy sokan nevezik a bitcoint és a kriptodevizákat, esetleg átvette az arany helyét? Tehát például mondjuk bitcoinba vagy kriptovalutákba érdemes lehet most fektetni például?
Hát az, hogy átvette a helyét, azt elmondhatjuk, hogy nagyon sok befektetőnek világszerte a portfóliójában átvette az aranynak a helyét a bitcoin, tehát egy relatíve népszerű befektetési eszközről beszélünk, de mint értékőrző funkcióval rendelkező eszköz, hát itt el kell, hogy keserítsem a hallgatókat, mert az elmúlt évek példái nem azt mutatják, hogy a bitcoin vagy más kriptoeszközök olyan nagyon jó értékőrzőként működtek volna, vagy akár piaci turbulenciák esetén felülteljesítők lettek volna. Elég csak megnézni egyébként azt, hogy mi történt a COVID alatt. 2020. február közepe és március közepe között, tehát egy hónap alatt, abban az időszakban rendkívül hevesen reagáltak a tőzsdei árfolyamok a járvány kitörésére. Az S&P 500 részvényindex értéke 35%-ot zuhant egy hónap alatt, nagyjából rekkorát esett egyébként a vezető magyar részvényindex, a BUX is. És hát ezen az időtávon a bitcoinnak az árfolyama több mint 60%-ot esett, és a második legnagyobb piaci értékű kriptoeszköz, az Ethereum árfolyama pedig több mint 70%-ot zuhant. Tehát, hogy ezek a számok nem azt mutatják a számomra, hogy értékőrzőként működnének a kriptovaluták. Persze sokan mondják azt, hogy akkor a rally után, amekkorát ezek az eszközök produkáltak, belefér 50-70%-os esés, és viszont azt gondolom, hogy ezzel együtt sem mondhatók ezek az eszközök defenzív, vagy olyannak, amik értékállóak lennének egy piaci turbulenciában.
És mit gondolsz arra, hogy mennyire érdemes ilyenkor inkább készpénzben ülni? Tehát mondjuk vegyünk eurót, és tartsuk otthon a párnacihában, vagy dollárt esetleg, vagy valamilyen másfajta valutát váltsunk-e szerinted itt a következő időszakra előrevetítve? Ennek lehet-e értelme?
Hát az a nehéz, hogy a mostani időszak az nem csak háború kitörésével fenyeget, hanem egy nagyon durva infláció van a világban. Tehát azok a befektetők, akik készpénzben ülnek, azok a megtakarításaik folyamatosan értéktelenedését fogják végigkövetni. Tehát semmiképpen sem ajánlom egyébként, hogy ilyen időszakokban készpénzben üljenek a befektetők. Ilyenkor kézenfekvő, hogy menekülő termékek jönnek elsőként, vagy jutnak az eszünkbe. Ilyen az arany, amiről már az előbb beszéltünk, vagy ilyen a svájci frank, akár mint menekülő termék, az euróval szemben jellemzően erősödni szokott, hogyha az Európai Unióval kapcsolatban, az eurozónával kapcsolatban bármilyen konfliktus geopolitikai feszültség alakul ki. És hát a jellemzően egyébként az történik, hogy erősödik a svájci frank, és az elmúlt hónapokban pont ezt láttuk. A svájci frank jelenleg 2015 óta nem látott szinten áll az euróval szemben, és hát egyre közelebb van a paritás az euró és a svájci frank között. Tehát látszik, hogy valamelyest működik a svájci frank befektetés. De összességében én azt gondolom, hogy azok az időszakok, amik háborúval terheltek, vagy komolyabb geopolitikai feszültségekkel, azok nagyon jó beszállási pontot jelentettek a részvénypiacokon. És hát itt érdemes a value vagy értékalapú részvények között szétnézni. Ez volt az elmúlt hónapoknak az egyik nagy sztori egyébként. Valamikor majd készítettünk ezzel kapcsolatban is egy podcastot, mert tényleg nagyon érdekes ez a rotáció, ami a részvénypiacokon működik. Ugye több mint egy évtized alatt az értékalapú részvények nagyon durván alul teljesítették nem csak a növekedési részvényeket, hanem a teljes piacot. És hát most egy kis magyarázat ahhoz, hogy miről is beszélek, amikor value vagy growth vagy növekedési részvényt említek. A value vagy értékalapú részvények azok a részvények, amelyeknek relatíve alacsony az árazása és vagy magas osztalékhozammal jellemezhetők ezek a részvények. Nem a növekedésről szólnak. És a növekedési részvények azok meg pont ellenkezőleg jellemzően magasan vannak árazva, de cserébe azzal kecsegtetnek, hogy a jövőben a vállalatnak a bevételei, profitja az nagy mértékben fog növekedni, és ezért a befektetők hajlamosak magasabb árazást is elfogadni. Az elmúlt időszakban az volt a helyzet, hogy az értékalapú befektetések azok nagyon durván alul teljesítőek voltak, ebben most viszont nagyon komoly fordulatot látunk, és idén egyébként szépen felül teljesítenek a value vagy értékalapú részvények, úgyhogy ezek között is érdemes végignézni, és akkor amit még érdemes kiemelni, hogy ha már háborús konfliktusról vagy annak lehetőségéről beszélünk. Ugye szinte automatikusan nyúlnak ilyenkor a befektetők a fegyvergyártóknak, vagy defense-nek is nevezhetjük ezt a szektort nagyon PC módon, tehát a védelmi szektornak a részvényeihez.
Igen, ezt akartam is kérdezni, mint az amerikai filmekben látjuk ezt rendszeresen, ugye, amikor kitör valamilyen háború, akár egy sci-fi filmen, akkor egyből mutatják a kijelzőket és a tévéket, és azt látjuk, hogy a fegyver árfolyamok mennek föl. Ha csak mondjuk a Stark Industries részvényeire gondolok, azok azért jelentősen meg szoktak ugrani, amikor valami történik a világban, hogy csak egy extrém példát mondjuk egy képregényfilmből.
Így van, abszolút, ez így működik. Szinte automatikusan veszik a befektetők ezeket a papírokat, és egyébként ezek a vállalatok jellemzően profitálnak is az ilyen háborús helyzetekből. Háborúkhoz fegyverekre, vagy hát védelmi eszközökre PC módon van szükség. Ilyenkor olyan vállalatok részvénye, mint a Boeing, vagy a Northrop Grumman, vagy a Raytheon, vagy a Lockheed Martin, jellemzően amerikai cégek azok, amik nagyok, amerikai tőzsdén jegyzettek, könnyen megvehetők a befektetők számára, és hát azt láttuk, hogy egyébként nagyon komolyan felül teljesítették az elmúlt egy-két hónapban a teljes piacot ezek a papírok.
Hát meglátjuk természetesen a portfólió hasábjain, óráról órára, percről percre követjük az ukrán-orosz konfliktust és annak eszkalálódását, és természetesen a pénzügyi gazdasági befektetési oldalával is tovább foglalkozik a részvényrovatunk. Én Nagy Viktornak köszönöm szépen a beszélgetést, és hallgatóinkat pedig arra szeretném kérni, hogy kövessetek be minket Spotify-on, SoundCloud-on, Apple Podcast-en és YouTube-on is. Köszönjük a figyelmet, sziasztok, viszonthallásra!